Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Átadták a gyermekkönyveket díjazó Hábi díjakat.
Az Így megy ez egy egészen elképesztően gyönyörű könyv, ami gyakorlatilag az élet és halál körforgását, az életciklusait járja végig. Csodálatosan szép és kedves rajzokkal, amik nem gügyögnek, nem szépítik sem az elmúlás, sem a születést, nem véres, nem félelmetes, gyakorlatilag már óvodáskortól lehet beszélgetni róla.
A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma.
Egy geológiai park várja látogatókat, gyógynövényes kert, egy kicsi olyan planetárium, ami csak szimbolikus, de a fiatalok csillagászathoz való szoktatását segíti, és egy szabadtéri színpadunk is van, hangos tábláink, de hát azért mindig kísérjük a látogatókat, hogy minél több személyes élményt is szerezzenek.
Közeledik az idei Bloomsday Fesztivál Szombathelyen.
Szerettük volna megmutatni azt, hogy az elmúlt években milyen jelentős fiatal irodalmi mozgás van Szombathelyen, és mennyire intenzív és egyre izgalmasabb a szombathelyi irodalom már a gimnazista korosztályban.
A mai súgójukban beleolvasunk még a Csend Isten című verses kötetbe, és elkirándulunk a Magyar Televízió egykori székházába is. Kulturális töltekezésre hívja és köszönti önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Kezdjük az irodalommal. Átadták az idei Hábi díjakat, amely az elmúlt évben megjelent legjobb gyermek és ifjúsági könyveket díjazza különböző kategóriákban. Mihály Anikó Berg Judit írót, a kuratórium elnökét kérdezte.
Márciusban osztotta ki a Hábi, a Magyar Gyerekkönyv Fórum, az év gyerekkönyve díjakat. Gyereknapra készülve azért ülünk itt Berg Judittal, hogy ötletet adjunk a kedves hallgatóknak, szülőknek, nagyszülőknek és akár a gyerekeknek is, hogy mit vegyenek, illetve mit kérjenek erre az alkalomra. A korábbi években, júniusban adtátok át ezeket a díjakat, és most már március közepén kiosztottátok, ráadásul új helyszínen, hiszen a fővárosi Szabó Ervin könyvtár adta a méltó kereteit.
Azért volt szükséges, hogy korábbra hozzuk a díjkiosztót a korábbi években megszokott könyvheti átadásnál, mert most már néhány éve együttműködünk a Petőfi Kulturális Ügynökséggel, akik minden évben elkészítik azt a magyar gyerekirodalmi katalógust, amit külföldi könyvvásárokon ajánlanak, külföldi könyvkiadóknak, partnereknek. És mi megbeszéltük, hogy milyen jó lenne, hogyha az évgyerekkönyve díjas könyvek évről évre bekerülhetnének a katalógusba. A legnagyobb gyerekkönyves esemény április eleje, vagy néha március vége a Bolognai Nemzetközi Gyerekkönyvvásár. Magyarán ahhoz, hogy a bolognai katalógusba bekerülhessenek a könyvek, és ne csak a jövő évibe, tehát egy év csúszása, hanem a friss könyvek, ezért gyakorlatilag Bolognya előtt ki kell hirdetni a díjazott könyveket. A másik, ami egy nagyon-nagyon szerencsés és örömteli esemény az egyesületünk számára, hogy egy együttműködési szerződést kötöttünk a fővárosi Szabó Ervin könyvtárral, és ennek az együttműködési szerződésnek a keretei között lehetőségünk nyílt, hogy a díjátadót, illetve utána néhány nappal később a nagy gyerekirodalmi konferenciánkat is a központi könyvtár gyönyörű Wenckheim palotájában tarthassuk. Tényleg annyira emelkedett volt a hangulat már csak a helyszín miatt is, szóval ez egy nagyon-nagyon gyümölcsöző együttműködés.
Az idén kik voltak a zsűri tagjai? Kik választották ki, hogy mely könyvek kapjanak elismerést?
Minden évben törekszünk arra, hogy a szakmai zsűriben a gyerekkönyv szakma különböző szegmenseiből érkezzenek a zsűritagok. Az idei zsűri tagjai voltak Tótfalusi Ágnes műfordító, Elekes Dóra író, szerkesztő, műfordító, Katona Alexandra szerkesztő, gyerekirodalmi szakértő, Paulovkin Boglárka, grafikus, illusztrátor, illetve Fenyődé György, a Magyar Tanárok Országos Egyesületének alelnöke, nem mellesleg a Radnóti Gimnázium magyar tanára. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár gyerekkönyvtárosai egy külön díjat adtak ki, úgyhogy mégiscsak a könyvtárosok is tudtak véleményt nyilvánítani arról, hogy mik voltak a tavalyi év legjobb kiadványai.
7 kategóriában adtatok ki díjakat, térjünk rá arra, hogy melyek az idei év díjazott könyvei.
Kezdeném az első könyves kategóriával, ami minden évben ugye egy nagy meglepetés, mert itt első könyves szerzőket, illusztrátorokat vagy műfordítókat díjazunk. Azt még tudni kell, hogy minden évben a szakmai zsűri 5 könyvet választ a shortlistre, vagyis a rövid listára minden kategóriába, és utána ebből az 5-ből kerül ki az az évi díjazott. Idén az első könyves kategóriát egy első könyves szerzőpáros kapta, ahol az író is és az illusztrátor is elsőként publikált. A címe Hanitkai álmok, Győri Alíz a szerző, és Száller Tíme az illusztrátor, egy nagyon szép, nagyon kedves kis meseregény, amit szerintem nagyobodás és kisiskolás olvasók fognak nagyon szeretni. Ismeretterjesztő kategóriában egy magyar történelmet feldolgozó, nagyon izgalmas kiadvány lett az első, Návai Péter Jöttünk, láttunk, itt maradunk című könyve, ami egyébként egy hosszabb, több részesre tervezett történelmi sorozatnak az első része. Vándorlások korától az Árpádház kihalásáig követi végig a magyar történelmet. Áttekinthető, olvasmányos, gyönyörű kötet, mert Herbst László rajzai modern, de mégis krónikákat és ilyen régi kódexeket idéző hangulatú képei. Tehát egy gyönyörű, mint könyvtárgy is ez a könyv. Illusztráció kategóriában Márai Marian könyve, az Így megy ez, nyert. Ez azért is érdekes, mert tavaly is Márai Marian volt az illusztráció kategória győztese, tavaly is egy silent book-kal, vagyis csendes könyvvel. Az Így megy ez egy egészen elképesztően gyönyörű könyv, ami gyakorlatilag az élet és halál körforgását, az életciklusait járja végig. Csodálatosan szép és kedves rajzokkal, amik nem gügyögnek, nem szépítik sem az elmúlás, sem a születést, nem véres, nem félelmetes, gyakorlatilag már óvodás kortól lehet beszélgetni róla, de azt hiszem, hogy az idős korosztály is nagyon nagy gyönyörűségét leheti ebben a könyvben, mert gyönyörű részletgazdag rajzokon látjuk például, ahogy egérmama éppen világra hozza a kisegereket, miközben alatta a föld alatt látjuk egy már elpusztult egér csontvázát, ahogy nagyon helyes kis kukacok, mindenféle apró ízelt lábúak éppen bontják le. És az egész annyira természetes, annyira magától értetődő, és tulajdonképpen tényleg az élet különböző szakaszain végigmegy. Fantasztikus könyv, nem véletlen, hogy Márai Mariant idén például beválasztották a bolognai gyerekkönyvvásár kiállított illusztrátorai közé, és ő az egyik olyan illusztrátorunk, aki nemzetközileg is nagyon nagy megbecsülésnek örvend. A szerzői kategóriákat 3 részre szoktuk osztani, hogy a különböző életkorú gyerekek számára írt könyveket külön díjazzuk. Van a 0-tól 6 éves korig tartó korosztály, amit tulajdonképpen a kicsiknek szóló könyvek. Itt Molnár T. Eszter könyve nyert, a Barker Karcsi Színre lép és ott is marad. Hát itt már a cím is mutatja, hogy ez egy nagyon humoros, nagyon vidám könyv. Barker Karcsi egyébként egy elefánt. Elefánt a porcelánboltban módjára, jön-megy a mesében, mindenkinek segít, és közben hát nagy-nagy gondokat is okoz, de mindenre van egy jó megoldása. A könyvben 2 nagyon kedves, nagyon vidám mese van, és egyébként ezt a könyvet is Márai Marian illusztrálta. A következő kategória a 7-től 12 éves korosztálynak szóló könyvek. Vészics Andrea gyönyörűséges meseregénye, az Ábris és az Azurkék patkány nyert. Az Ábris azért is izgalmas, mert részben egy nagyon allergiás kisfiú küzdelméről szól, hogy tulajdonképpen hogy küzd a saját allergiája ellen, mert ő nagyjából mindenre allergiás, legfőképpen az állatszőrre. És ehhez képest találkozik egy azurkék patkánnyal, aki nem a mesebeli volta miatt azurkék, hanem azért, mert a kisfiú édesapja egy kutatóhelyen dolgozik, ahol állatkísérletek zajlanak, és valamilyen kísérlet során lett ez a patkány azurkék, majd megszökött a kísérletből, Ábris a mosdóban találkozik vele, és tudja, hogy erre a patkányra nagyon szörnyű sors vár, hogyha a kutatók kezébe kerül, és ezért úgy dönt, hogy ő megmenti. És akkor a harmadik kategória, itt László Noémi, az Én iskolám című könyve nyert. Azért izgalmas könyv, mert hogy a zsűri keményen vitázott arról, hogy ez mennyire ifjúsági könyv, vagy éppen a szülőknek, nagyszülőknek szól. Mert hogy László Noémi a Ceausescu korszakban járt általános iskolába, és ebben a korban szerzett iskolai emlékeiből írt egy novellafüzérnek értelmezhető történetsort, ami nagyon gyakran kezdődik úgy, hogy a mi iskolánk a legjobb, mert és akkor előjön egy olyan történet, amiből az derül, hogy sok minden csak nem jó, de hogy ahogy a gyerekek látták, mégiscsak valahogy a gyerekek lelke beragyogta azt a kort is, és azt a nagyon-nagyon autoriter iskolarendszert, amiben valójában elég szörnyű volt iskolába járni. Kicsit nosztalgikus könyv, a mai gyerekek számára izgalmas lehet, mert meglátják, hogy milyen iskolába jártak a szüleik, esetleg a nagyszüleik, miközben elképesztően izgalmasak Hatházi Rebeka illusztrációi, és mint irodalmi szöveg, gyönyörű.
Egy kategória maradt még hátra, a műfordítás. Ki kapta idén a díjat?
Idén Pacskovszky Zsolt kapta Christel Dabos ez egy francia szó, fordítása Mi című könyvért. Ez egy nagyon komoly, hosszú és nagyon izgalmas disztópia. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen 16 év fölött ajánlható könyv. Egyébként Christel Dabos nagyon népszerű, mert a Tükörjáró sorozatnak is ő a szerzője. Ez egy ismert szerzőnek egy egészen más típusú könyve. Idén a Habi két külön díjat is kiosztott. Az egyik a szokásos életműdíj. Most idén Molnár Jacqueline illusztrátor kapta a fantasztikus életművéért. Kiadtunk egy másik díjat is, ez egy sorozatnak szóló külön díj, Szokács Eszter bibliai történetek sorozata, aminek most már az 5. vagy 6. része jelent meg. A bibliai történeteket mai nyelven, a mai fiatalok hangján meséli el, és Herz László rajzai illusztrálják a sorozatot, egy fantasztikusan izgalmas és kultúrtörténetileg is nagyon-nagyon érdekes sorozat, a Csimota kiadó gondozásában jelenik meg.
Nem fejeződött be a Habi díjak eseménysorozata, hiszen a legizgalmasabb, legalábbis a gyerekek számára, az a díj, amit ők adnak. Mikor lesz ennek az átadása?
Idén nagyon sok diák zsűri csapat jelentkezett, hogy együtt dolgozzon a Habival. Végül 6 csapatot választottunk ki, ők fogják zsűrizni 4 kategóriában is a könyveket, és itt viszont megőriztük a régi hagyományt, és az ünnepi könyvhéten fogjuk átadni a díjakat. Könyvhét szombatján délután 5-kor derül ki, hogy a szakmai zsűri által összeállított shortlistekről a gyerekeknek melyik könyvek tetszettek legjobban.
Az elmúlt percekben Berg Judit mutatta be az idei Habi díjas könyveket. A folytatásban a könyveknél maradunk. Megjelent a naputas költők közös antológiája, a Csend Isten. A kötet alcíme Létérzetek, világok, lélekszók. Hogy kiknek a versei szerepelnek ebben a gyűjteményben, és mi köti össze a hosszabb, rövidebb verseket, arról Verese Mese Gyöngyvér kérdezte a szerkesztőt, Fodor Miklóst.
Csend Isten kötetnek a címe már önmagában elárulja azt, hogy milyen versek kerültek bele ebbe az antológiába. Célzottan válogatták így a verseket, vagy adták magukat?
Kiinduló pont a téma, két költő, Domokos Johanna és Csáhy László Koppány érdeme, talán inkább a Johannáé, de maga a téma megihlette a Naput online főszerkesztőjét, Szondi Györgyöt. A Naput köréhez tartozik egyébként Koppány és Johanna is. Addig-addig beszélgettünk róla, amíg Gyurinak az az ötlete támadt, hogy ebből legyen egy antológia is. És kiderült, hogy az sincs ellenére, hogy esetleg ezt én szerkesszem. És akkor innen kezdődött el a munka. Nekem kezdetben is az volt az elképzelésem, hogyha ilyen antológia készül, akkor annak ne az legyen a formája, hogy különböző költők, mint egy rekeszbe rakva néhány verssel megnyilatkoznak ebben a témában, hanem inkább az legyen a szerkezete, hogy két költészetileg fontos fogalom, a csend és az Isten kapcsán, akár összekapcsolva, akár úgy, hogy nem feltétlen összekapcsolva, milyen fontos témák merülnek fel, mert ezt nem lehet előre tudni, és aszerint csoportosítsam, végül is ez rám árult, a beérkező műveket is. Így indult a főszerkesztő úr, Szondi György, kiküldte a felkéréseket a Naput köréhez szorosabban, vagy kevésbé szorosan, régóta, vagy nem annyira régóta kapcsolódó költőkhöz. Mindenkitől körülbelül 10 verset kértünk, persze valaki kevesebbet küldött, van, aki többet, és összesen végül is 85 költő verseit, és ezt most szorozzuk meg 10-zel, kellett nekem átolvasnom, és akkor ilyen általam kitalált rendszerbe, rekeszekbe beletennem. Én úgy láttam, hogy a költőket a csend, bár ők ugye megszólalnak, de mégis a csend nagyon foglalkoztatja, mert mégis a csendből jön, vagy csendet igényel maga az alkotás, illetve az Isten meg egy olyan téma, ami természetesen mindenkit foglalkoztat, független attól, hogy költő vagy nem költő, tehát ez is egy olyan téma, ami nagyon mélyen érint mindenkit, a költőket is, és nagyon jó elmélyült versek születnek ebben a témában.
A kötetnek az alcíme, nem is tudom, hogy alcíme, vagy csak meghatározza azt, hogy milyen tematikákkal is találkozunk ebben a kötetben. Létérzetek, világok, lélekszók. Ez a további eligazítást is szolgálja, de ahogy ön mondta, vannak ciklusok, és az az érdekes, hogy a ciklusokra már tulajdonképpen az ön bevezető szövege is utal, hiszen eleve belefoglalja a szövegébe ezeket a ciklus elnevezéseket, és ki is emeli.
Ez úgy alakult, hogy a csend és az Isten két fogalom adott volt, és miközben foglalkoztam a versekkel, folyamatosan alakítottam a ciklus témáját és a témák megfogalmazását, hogy pontosan hogyan szóljon az a cím. Mivel én is ugye költő vagyok, egy ilyen alkotói feladat volt, hogy ciklusokba rendezze, és hogy akkor a ciklusoknak mi legyen a címe, ami kifejezi nyilván a ciklust, meg mégis figyelemfelkeltő, de költő ilyen figyelemfelkeltő. Most a Létérzetek, világok, lélekszók hármast azért találtam ki, mert úgy láttam, hogy a verseknek egy nagy része elsősorban arra a létérzetre reflektál, arról szól, azt nevezi meg költőjén, amiben élünk. Nyilván a csend is, meg az Isten szó is adja magát, hogy egy kicsit ilyen filozófikusabb, elvontabb is legyen a megszólalás. A világokat azért választottam, mert mindegyik költő egy külön világ. Nagyon érdekes számomra, mert én ugye nem csak költő vagyok, hanem kritikus is vagyok, vagy leszek inkább, szép lassan, mert ez viszonylag új foglalkozás számomra, vagy foglalatosság, de nagyon érdekel. Tehát érdekelnek azok a világok, az a megszólalásmód, és egyáltalán az a világképvilág, amit egy-egy költő fölfest, egy-egy vers is fölfest, tehát ezek mind-mind, én úgy tekintem őket, hogy különálló világok. Fölfestenek valamit, ami részben képzeleti, részben viszont nagyon is valóságos, tehát ide tartozó, húsba vág. És a harmadik szó, a lélek szó, meg azért tartottam fontosnak, mert ezek a versek, különösek, amelyek az Istenről szólnak, vagy az Isten kapcsolatról szólnak, a lélek mélyéről születnek, és a lélek mélyét próbálják megérinteni. És én azt is remélem, hogy aki ezt a könyvet forgatja, ezekkel a versekkel megismerkedik, valami fajta érintettséget ezen a téren fog tapasztalni.
Említette azt, hogy a kritikusi feladat újabb az ön életében, egy újabb szakma fele viszi el. Nem említette még azt, hogy zenész is. Ugyanakkor ebben a kötetben is találunk még olyant, akinek ugyan verse van benne, de zeneszerző, nevezetesen Dukai Barnabást, és a kötetnek ez az első alkotása már nyomtatásban is tulajdonképpen egy performance. Bár nem szerettem volna senkit kiemelni, mert méltatlan lett volna, ha más kimarad, de az ő verse különleges.
A költészet rendkívül szabad világ. Tehát itt akár az egyszavas, egysoros megszólalástól kezdve a háromsoros haiku formán túl, a dalszerű formán keresztül, a ritmikus, akár időmértékes, akár csak ilyen szabadabb ritmikus formákon, a rímes formák vagy rímtelen formák, sorolhatnám a szabad versig, az egészen ilyen próza vers, ami már inkább próza, de mivel a megfogalmazása rövid és nagyon tömör és példázatszerű, ezért versnek is tekinthető, tehát már határeset formákig, rendkívül változatos módon nyilvánultak meg a költők. Például az ön által idézett, az Imádott című kompozíció, amit Dukai Barnabás és Domokos Johanna együtt írt, már ez is egy különlegesség, nem tudom, hogy ezt hogy csinálták, ki kell őket kérdezni ez ügyben, ez hogy született, hogy együtt. Például egy hatalmas, nem is tudom, 10-15 oldalas kompozíció, de hasonló kompozíciók, tehát nagy, úgynevezett hosszú versek születtek, ők egy ilyen a képvershez közelítő avantgárd formát használtak, de van, aki teljesen hagyományos, klasszikus formát használ, és hosszú, az is több oldalon keresztül kialakuló verskompozíció, és ráadásul olyan, hogy tudtam, a most született, vagy most került igazán formába, tehát maga a felkérés volt az a végső ihlető erő, és egyébként ez jellemző Szondi Györgyre, hogy ilyen ihlető, tehát ő kihozza az emberből a benne szunnyadó lehetőségeket. Én ugye azt mondtam a főszerkesztőnek, Szondi Györgynek, hogy azt jelezze a költőknek, hogy nem lesznek egymás mellett a versek, ha csak nem tematikailag nagyon hasonlít, szét lesznek szedve. De volt olyan költő, aki ezt nem hagyta, és úgy küldte be, hogy ő ezt berendezte egy ciklusban. És szépen mindegyik vers, meg volt a helye, első fejezet, második fejezet, és azt nem szedhettem szét, nem is akartam természetesen. Hát így, ilyenre is ihlette egyes költőket maga a felkérés. A ciklus, a hosszú vers is ugyanúgy része a formai változatosságnak.
Számunkra, olvasóknak is csendre van szükségünk, ahhoz, hogy megszólaljanak akár a zene hangján ezek a versek, miközben olvassuk, ha éppen nem mondjuk a mondásra ihlet egy-egy alkotás például, és nyilvánvalóan a csendben az Isten is szólhat hozzánk ezeken a verseken keresztül.
A mai világot talán éppenséggel a csend hiánya, vagy visszaszorultsága jellemzi. Kifejezetten sok a zaj. Gondolom mindenki tapasztalja mindenféle területeken. Tehát el vagyunk halmozva információkkal, rá vagyunk erre szoktatva, most mondhatjuk, hogy mára ki, de valahogy az egész világunk ilyen, hogy erre szoktatnak rá, hogy információ, információ hátán, és valóban a csendre nem biztos, hogy megszületik az igény. De az is lehet, hogy éppen ez a zajártalom szüli meg azt, hogy teremtsünk magunknak olyan időszakokat, amikor ezt a fajta zajártalmat lezárjuk, becsukjuk az ajtót, ne jöjjön be a zaj, engedjük meg azt, hogy van ilyen igény, legyen, engedjük meg azt, hogy a külső zaj elüljön, mi se keltsünk zajt, lehetőleg, mi is hajlamosak vagyunk rá, én is, és próbáljunk meg visszatalálni azokhoz az időszakokhoz, amik régebben, egy régebbi kultúrában, csendesebb kultúrában természetesek voltak. Hogy nem szólunk, hogy esetleg közben csak valami tevékenységet folytatunk, vagy akár azt se, és engedjük azt, hogy az érzéseink, a gondolataink, amik belülről jönnek, és talán mélyebbről jönnek, nem a közvetlen tapasztalatból, hanem akár a saját múltunkból, akár ilyen elvontabb, nehezebben megközelíthető élményekből, mint amilyen az Isten élmény lehet, belső élményekből jönnek ezek a belső hangok, elérjenek a tudatunkig. Thank you.
Fodor Miklós gondolatai és a Csend Isten kötet lapozgatása után kiránduljunk egy kicsit. A Tiszaföldváron működő Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta idén az Év Múzeuma díjat. A laudáció kiemelte, hogy a múzeum példás gyűjteménybe rendezte a helyi érdekességeken messze túlmutató értékeit, egyszerre tudományos, ismeretterjesztő, kalandos és a földrajz széles tudományterületét rendkívül változatos módon mutatja be. Lelkesedésemben telefont ragadtam, és a múzeum vezetőjét, Béres Máriát meséltettem arról, hogy mi várja a Tiszaföldvárra látogatókat. Idén a Tiszazugi Földrajzi Múzeum nyerte el az Év Múzeuma díjat, amihez szeretettel gratulálok, és hát egészen szívet melengető volt olvasni, hogy ez nem csak egy múzeum, hanem egy színes kalandpark, ahol a kicsik és a nagyok is találhatnak érdekes élményeket. Mi minden várja az odalátogatókat Tiszaföldváron?
Először is köszönöm a gratulációját, és Tiszaföldváron működünk, Szolnoktól Kunszentmárton felé félúton, és évek óta tartó fejlesztés jellemzik a múzeumot. 1956-ban, idén 70 éve alapította dr. Varga Lajos helyi történelem földrajzszakos tanár, és hát nagyon örülünk, hogy ezt a jeles évfordulót egy ilyen jelentős címmel tudjuk megünnepelni. A múzeumunknak a főépülete Tiszaföldvár főutcáján található, és hát megmondom őszintén, eléggé jellegtelennek mondható épület, tehát az ideérkezők akkor lepődnek meg, mikor bejönnek a múzeum udvarra, és látják, hogy még mindig van lehetőség, még mindig kültéren és beltéren egyaránt megfigyelhetik az itt zajló életet. És valóban, hogy a végén kezdjem, 2024-ben egy Kalandok a kert alatt címen futó programot is tudtunk indítani. A múzeum épületek Tiszaföldvárnak az ősi város részének a szélén, a Tabánnak nevezik itt is, található. Valamikor Tiszaföldvárat egy sánc szegélyezte, az védte az ellenséges csapatoktól is, de hát ebbe folyt bele a Tisza vize, és az itt lakók kicsi közösségének akkor már védelmet nyújtott, és mi egy ilyen magas parton helyezkedünk el, tehát az épületeink azok egy valamikori Tisza magas parton találhatók, és az úgynevezett földváriak által partaljának tekintett részt rendeztük be, idézőjelbe, egy kültéri múzeumként, ahol egy geológiai park várja látogatókat, gyógynövényes kert, egy kicsi olyan planetárium, ami csak szimbolikus, de a fiatalok csillagászathoz való szoktatását segíti, és egy szabadtéri színpadunk is van, hangos tábláink, de hát azért mindig kísérjük a látogatókat, hogy minél több személyes élményt is szerezzenek.
És ha bemegyünk magába a múzeum épületébe, ott mit találunk?
A múzeumnak a főépületében még 2009-ben nyitottuk, de állandóan 2-3 évente valamilyen elemét megújítjuk, a Tisza világ, táj és ember a Tiszazugba című kiállításunkat. Nekünk magyarországi viszonylatban is jelentős, én második helyre tenném, őslénytani gyűjteményünk van. Ezek jégkorszaki nagyemlősök, gyapjasmamut, gyapjasolszarvú, óriásszarvas csontjai kerülnek itt bemutatásra a főépületünkbe, és van egy akváriumunk, de közben az akváriumunk mellett van egy kültéri kis tavunk, egy mesterséges kis patakkal, úgyhogy ott kint is, bent is egyáltalán lehet vizsgálni az élővilágnak a vizes élőhelyre vonatkozó részét, magyarán a halakat. Aztán van csontkereső, pont arra alapozva, hogy az őslénytani gyűjteményünk azért az országos viszonylatban is jelentős. Ugyanezt a csontkeresőt jó időben kint is felkereshetik a fiatalok. Természetesen nem őslénytani csontok, hanem azoknak a másolatai várják a kis felfedezőket, ahol régészeti kis munkát végezhetnek. Ezt is nagyon szeretik a gyerekek. Természetesen a Tisza élővilága, a Tisza virág élete, ami lassan már talán még egy hónap sincs, és reméljük, hogy megjelennek a Tisza vízfelületén. Ezeket szeretnénk bemutatni minél sokoldalúbban.
Nagyon széles terület a földrajz, hiszen hát ha már csak azt nézzük, amit eddig említettünk, a csillagászat, a geológia, a tájföldrajz, egy kicsit a néprajz, a vízföldrajz, az élővilág, az őslények. Van még olyan területe, amit fölölel ez a múzeum?
A természeti földrajzon kívül működik egy tájház. közvetlenül a múzeum területéről megközelíthető. Ez Tisza Zugi otthonok bemutató hely néven nevezzük, valójában ez a mi tájházunk. Egy tőzsgyökeres tiszaföldvári családnak az életét mutatja be. Három hölgy lakott itt 2003-ig, az ő életük és sorsuk egészen az 1900-as évek legelejétől, az első világháborútól nyomon követhető, azok a sorskérdések, amelyek az első világháború után, Trianonon keresztül a második világháborúig, az 1951-ben budapesti kitelepítéseket érintően, 56-ban a családtagok jó része külföldre távozott Tiszaföldváról, Ausztráliába, Amerikába, Kanadába találunk leszármazottakat, és ez egy nagyon szép történet, azon túlmenően, hogy helytörténetet bele tudjuk helyezni az országunk történetébe, történelem kicsiben és nagyban ez a ház, azon túlmenően még a három hölgy közül az egyik, az ezekben a nehéz időkben varrásból tartotta fent a ennél azért sokkal a bővebb családot, és kapcsolatba kerültünk nemrégiben, tavaly évvégén Magyar Könnyűipari Szövetséggel, akik hát mint sok mindenki nagyon lelkesen figyelte meg az itt folyó munkát, és a könnyűiparnak pont a szabáshoz, varráshoz kapcsolódó részét nagyon fontosnak tartották, hiszen ez egy kihaló ág, már nagyon nehezen fenntartható, akár a cipészet, akár ez a szabásvarrás, hiszen megindult a tömegtermelés, és már nagyon régen. A lényeg az, hogy Tóth György, budapesti gyűjtő, aki varróeszközöket, játékvarrógépeket, egészen asztali varrógépeken át az állványos varrógépekig gyűjt, ő nekünk ajándékozott egy jelentős kollekciót, amit most ugyan időszaki kiállításban lehet megnézni. Nagyon nagy az érdeklődés. Éppen most várom a tolnoki divattervező szabást varrás tanuló szakközépiskolásokat, most lesz nekik egy rendhagyó egész délelőttjük itt a múzeumban, de fölkerekednek az ország számos pontjáról is ezt a különleges ipartörténeti gyűjteményi egységet megnézni. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, most nekünk ez egy új út lehet a gyűjteményünk fejlesztésében.
Mit jelent az önök számára ez az elismerés? Milyen ügyeket tud megsegíteni egy ilyen díj?
Elsősorban az, amivel ön is megkeresett, tehát hogy szó van a múzeumról. Ez nagyon fontos, mert azért marketing tevékenységre nem sok forrásunk akar, de most egy jó alkalom volt arra, hogy felfigyeljenek ránk, és mind a látogatók már ezzel a céllal keresnek meg bennünket, tényleg messziről is felkerekednek, útra kelnek, és elmondják, hogy látták a hírt, és olvastak rólunk, és kíváncsivá tette őket, és hát hál' Istennek azzal távoznak, hogy ők is úgy gondolják, hogy tényleg megérdemli ez a komplex intézmény a idei rangos elismerést. Másrészt a közösségünknek egy visszajelzés nagyon fontos, hogy a helyi adófizetők is úgy érezzék, hogy az adóforintjaik azért nem eszélt szolgálnak, és mi is beleállunk a munkába, és igyekszünk a látogatókat minden téren szolgálni információkkal. Itt nincs olyan, hogy egy ember bejön, természetesen nem gondol arra, hogy kér még tárlatvezetést is, de itt, hogyha csak nem utasít el bennünket, akkor igyekszünk mindenkinek szakmai segítséget nyújtani, és ez nagyra értékeli a látogató. Látjuk a visszajelzésekben, hogy sokszor személy vagy név szerint is megemlítik a kollégáimat, akik részletesen tájékoztatják, és nagy élményekkel távoznak. Meg akarjuk azért egy kicsit a saját közösségünkben ünnepelni az, hogy másodjára 2012 után idén sikerült elnyerni az Év Múzeuma címet, hiszen a helyi közösség fenntartó ereje a számunkra nagyon fontos. Mert nem minden pénzkérdés, hanem hozzáállás kérdése, és itt azért nagyon kevesen dolgozunk a múzeumban. Hatan vagyunk, úgyhogy nagyon kell a külső önkéntes segítség, és hát mi ezt meg is kapjuk, hogyha valami problémánk van, akkor annak a megoldásában igyekeznek segíteni, és nem feltétlenül anyagiakkal, hanem mondjuk munkával, hozzáállással, jó szóval. és ezért rendezünk egy ilyen kis ünnepséget azoknak, akik nem tudtak velünk utazni Budapestre, a díjátadóra, és hát majd készülünk a múzeumok éjszakájára, ugye ez egy országos program, és az nagyon meghatározó, hogy egy éjszaka a múzeumban megrendezésre kerül. Itt is önkénteseink segítenek, lesz egy múzeum szelleme játék, amihez remélem sokan csatlakoznak, hangszerbemutató, zenei program, gasztronómia, hiszen arról szól idén a múzeumok éjszakája program, mi is ebben az irányban fogunk haladni, de várjuk Fráter Erzsébetet, a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertnek a vezető kurátorát, aki majd a kertünkkel kapcsolatosan növény a tárgyi felhasználásáról fog előadást tartani. Ezek az előadásaink nagyon népszerűek, úgyhogy ezekre készülünk.
Aki tehát az imént hallott kalandokra vágyik, keresse föl a Tiszazugi Földrajzi Múzeumot. Aki viszont egy híres és hatalmas elhagyott épületben sétálna Budapesten, az még megteheti ezt a Magyar Televízió egykori székházában, a Szabadság téren. Az Imagine Budapest még a rendkívül hideg téli napokban kezdte meg ott a vezetett sétákat, így februárban még sífelszerelésben volt tanácsos bejárni az épületet. A mostani meleg napokban viszont már egészen kellemesen hathat az elhagyott székház hűvössége, és bár a helyek egyre fogynak a sétákon, a mostani hétvégén még akad belőlük pár lefoglalható. Kedvcsinálás gyanánt a februári beszélgetést idézzük a sétavezetővel. Itt állunk Budapesten a Szabadság téren, ahol a szép belvárosi környezet kellős közepén van egy hatalmas nagy, egyre rosszabb állapotban lévő épület. Az idősebbek tudják, hogy ez volt a tévészékház. A jobban informáltak azt is tudják, hogy mielőtt tévészékház lett volna, azelőtt tőzsdepalota volt. És itt van velem a sétavezetője, Stella Szonya is, akivel az imént bejártuk ezt a nagy épületet, és hát nagyon sok mindent megtudhattunk róla. Honnan indul ennek a sétának a tematikája? Mi az, amit megtudhatunk ezen a sétán?
Két részre bontanám a sétát, ez gyakorlatilag egy 1 óra 45 perces épületbejárás. Az első felében a tőzsde történetéről beszélünk, arról, hogy hogyan is alakult ki a tőzsde a világon, Magyarországon, és a tőzsde palota hogy alakult ki, hogy kezdték el építeni. Alpár Ignác hogy nyerte meg a pályázatot, milyen problémákkal küzdöttek az építkezés során, és aztán a használatba vétel során, és utána a tőzsde életét kimerítve áttérünk szimbolikusan is a másik déli részébe az épületnek, és ott pedig a tévés időszakról kezdünk el mesélni, ami ugye 2009-ig itt zajlott a tévészékházban.
Ezt az 1 óra 45 perces sétát nyilván nem lehet egy pár perces riportban bemutatni, de azért nagy vonalakban hogyan lett ebből a tőzsdepalotából tévészékház?
Ugye 1948-ban, minthogy a kommunista államhatalom berendezkedik, és ugye a tervgazdálkodással nem annyira kompatibilis a tőzsde élete, ezért gyakorlatilag megszűnik a tőzsde, tehát államosítják 1948. május 25-én mind a részvénytársaságot, mind ugye az egyedüli tulajdonát képző tőzsdepalotát, és akkor hát egy új funkciót kell keresni. keresni az épületnek, ami ugyan borzasztó nehéz, és ez minden századfordulós épületre egyébként nagyon igaz a városban, és azért is van ez az elképesztő gyötrelem meg küzdelem az újrahasznosításkor, hogy valaminek megépült, és utána egy teljesen másik funkciót kell valahogy belegyömözködni mai modern technológiának és elvárásoknak megfelelően. Na hát itt ez a tévészékháznál nem annyira sikerült, ugye a Tőzsdepalotát irodaháznak kezdik el gyakorlatilag használni, különböző vállalatok meg egyesületek bérelnek benne irodát, és aztán 1955-ben a éppen kivonuló Lenin intézetnek a helyét veszi át a tévé, akkor még csak egy pár iroda formájában, és 1955-ben megkezdik itt a működésüket, és aztán szép lassan, mint egy kis gömböc, kiszorítják innen az épületből az összes többi bérlőt, és akkor 1969-től pedig csak a Magyar Televízió használja az épületet.
Ez aztán egy jelentős átalakítással is járt fokozatosan, hiszen ezek a nagy terek nem voltak mindig alkalmasak a tévézéshez. Másrészt viszont talán sokan azt gondolják, hogy ha most ide bejutnak végre, mert hát azért ez régen is egy eléggé zárt intézmény volt, ahová csak a meghívottak jöhettek, akkor most majd talán látják azt, hogy hogyan nézett ki ez a tévés időszakokban. Ugyanakkor viszont azt is láthatjuk, hogy azért már nem ebben az állapotban láthatjuk az épületet. Hogy néz ki most ez az épület belülről?
Hát valóban a tévés rész, nekem volt szerencsém egy tévés kolléganőmmel egyszer bent voltam az épületben, tehát én halványan emlékszem rá, hogy a 90-es évek elején hogy nézett ki belülről, nagyon nem úgy néz ki, és megmondom őszintén, hogy elég síralmas állapotban van belül. Ugyanakkor azzal szoktam a sétálókat is vigasztalni, meg szerintem tényleg így van, hogy egy nagyon szerencsés időpontban vagyunk. Ugyanis amikor ugye magánkézbe került, akkor nyilván a befektetők kibontották az összes létező beépítést a tévés időkből, amitől végre, nem azt mondom, hogy eredeti Alpár Ignáci időszakában, de azért ezek a nagy terek láthatóvá, vagy legalábbis érzékelhetővé lettek, amitől sokkal jobban átlátható az épületnek a struktúrája, és hiába borzasztóan néz ki, meg nagyon romos, azért az is szépen látszik, hogy mit hogyan építettek be, akkor ugye ilyen nyomokból lehet látni a burkolaton, a padlón, a plafonon különböző ilyen beépítéseket, tehát egy kicsit el lehet képzelni, hogy mennyire zsúfolt volt, de szépen látni most a tereket, ami nekem nagyon tetszik.
Igen, pont ezen gondolkoztam én is, hogy tulajdonképpen egyfajta ilyen muzeális kiállításban láthatjuk most ezt az épületet, hogy látjuk valamelyest azt is, hogy nézett ki eredetileg, és még látszanak az átalakításoknak a nyomai, ahogyan ez a tévés korszakban volt. Ráadásul a sétán nem csak az épületet járhatjuk be, hanem vannak még ilyen nem teljesen séta elemek is, amelyek segítenek egy kicsikét elképzelni ezeket a dolgokat. Mi mindent láthatunk még?
Igen, van két installációnk, az egyik az a tőzsde időszakára vonatkozik, ahol egy picit azokat a szereplőket próbáljuk meg megeleveníteni, akik a tőzsdén dolgoztak, és úgy bemutatni őket. A másik pedig pont az épületnek a déli szárnyában, ott pedig a valaha volt kettes stúdióban, egy kis vetítőt rendeztünk be, de nem kicsi, hanem gigantikus, és ott a régi tévés időkből meglepetéssel készülünk a sétálóink számára, egy kicsit vetítünk a régi műsorokból, meg régi részletekből, de nem szeretném többet elárulni, mert hagyj legyen meglepetés.
Sőt, van még egy kis kiállítás rész is a háttérfigurákat illetően. Arra azt hiszem, hogy mindenki nagyon kíváncsi, hogy jó, de mi történt a 2009-es elhagyása óta ebben az épületben, és mi lesz a sorsa? Erről azt hiszem, hogy nem tudunk nagyon sokat, de valamennyit talán mégis.
2009-ben elmegy ugye a Magyar Televízió, amikor a Kunigunda utcai székház felépül, az első saját székháza a Magyar Televíziónak, és onnantól kezdve gyakorlatilag 17 éve üresen áll az épület, és elég komolyan zárják is, és nem nagyon engednek be senkit. Különböző filmesek azért természetesen bejutnak mindenhova, ahogy az Adria palotába is másik ilyen séta célpontunk. Járnak filmesek, és itt is több, kb. 20 nagyjátékfilm forgott az elmúlt 17 évben. Az, hogy most mi lesz az épületnek a sorsa, nem tudjuk. Most pont a napokban jelent meg két újságcikk is az interneten, ahol már hírt adtak arról, hogy el fogják kezdeni a felújítást. Az biztos, hogy van célja a befektetőnek az épülettel, tehát nem lesz az enyészeté, ezzel szoktam a sétálóinkat is vigasztalni. A funkciót nem tudjuk, és én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz a funkció, mert borzasztó nehéz megtalálni, pont attól, hogy eredetileg tőzsdepalotának épült, azokkal a nagyon jól kitalált helyiségekkel és szolgálati útvonalakkal, és most egy teljesen másik funkciót hogyan fognak belepasszírozni az épületbe.
A sétán én már megtudtam, de azért talán adódna a kérdés, hogy hát miért nem lehetne újra tőzsdepalota?
Hát nem, mert a tőzsde jelen pillanatban, amikor kutattuk ezt a sétát, akkor én egyből utána néztem, hogy és akkor most hol van a tőzsde, és egy pár éve a Krisztina út 55-ben egy irodaházban van, szerintem kevés négyzetméteren, ugyanis most már nyilván online működik a tőzsde, tehát egészen más, mint amit, úgyis más, mint ahogy a 90-es években hollywoodi filmekben láttuk, hogy New Yorkban a New York Stock Exchange-en kiabálnak öltönyös úri emberek, és telefonálgatnak, akkor még számunkra vadi új mobiltelefonokkal, meg ahhoz képest is, ahhoz így mondjuk Krúdi lefesti, hogy a tőzsdepalotában hogyan zajlott a kiabálás, meg az üzletelés a századfordulón.
Az egykori tévészékház a mostani hétvégén és a nyáron is várja a látogatókat. Júniusban közeledik a Bloomsday Fesztivál Szombathelyen. Idén már 32. alkalommal tartják meg az eseményt annak tiszteletére, hogy James Joyce Ulysses című nagyhatású regényének főhőse Leopold Bloom édesapja szombathelyi származásúnak vallotta magát. Június 16-a világszerte a Bloomsday. Írországban e napon kulturális programokat és kocsmatúrákat tartanak az első nagy modernista regény tiszteletére, és valami hasonló zajlik 1994 óta Szombathelyen is, kiállításokkal, koncertekkel, irodalmi estekkel és falfestéssel. Gergó Judit összeállítása következik.
Idén 32. alkalommal rendezik meg a Bloomsday-t, ami most már nem is egy day, hanem egy ötnapos rendezvénysorozat lett. Az apropó ugye az, hogy James Joyce Ulysses című regényének főhőse, illetve az ő édesapja Leopold Bloom szombathelyi származású. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy összművészeti fesztivállá nőtte ki magát az évtizedek során. Idén mi várható, Zsirai Dóra főszervező?
Így van, a Bloomsday most már egy kortárs összművészeti fesztivál leginkább. Három alappillérre építünk évek óta. Viszont szeretnénk a fesztivál jelleget is erősíteni. Ez a három alappillér a zene, a képzőművészet, illetve az irodalom. Mivel az egész gondolatiság központjában James Joyce Ulysses című műve áll, ezért az irodalmi programok kiemelt fontosságúak többnapos programfolyam során, de erre építve, illetve ennek a gondolatiságnak a láncszemeit követve a képzőművészet minden évben erre fókuszál úgy szintén. A fesztivál jelleget, illetve hangulatot pedig a zenei programokkal próbáljuk erősíteni, illetve megteremteni. Az öt nap folyamatosan kínál programokat, de alapvetően a két fő nap, a péntek és a szombati nap. Ezen a két napon rendkívül gazdag programkínálat van, párhuzamos programok is zajlanak, úgyhogy mindenképpen érdemes nagyon alaposan áttekinteni a programkínálatot. Közéleti beszélgetésektől kezdve, kiállítás megnyitókon át, nagy színpadi koncertekig mindenki megtalálhatja a kívánságának megfelelőt.
Amikor azt mondjuk, hogy kortárs művészeti fesztivál, akkor meddig nyúlunk vissza, vagy miről beszélünk pontosan?
Ez elsősorban a képzőművészeti alkotásokban, illetve kiállításokban érhető tetten. Valamennyi megjelenő gyűjtemény, akik ilyenkor kiállításokat nyitnak meg itt a múzeumi negyedben Szombathelyen, kimondottan arra fókuszálnak, hogy jelenleg aktív alkotókat hívjanak meg a kiállításaikba. A koncepciójukat is úgy építik fel, hogy fókuszáljanak a tematikára, illetve magára a kiemelkedő kortárs alkotói közösségekre. Alapvetően a Szombathelyi Képtár adja ennek a gerincét, szakmai stábjuk az, aki minden évben figyel arra, hogy a tematika sértetlen legyen, illetve hogy a magas művészi színvonal jelenjen meg ezeken a kiállításokon. A Leopold Bloom Alapítvány gyűjteménye pedig határozottan az aktuális legjobbakra koncentrál, hiszen az ő műveiket gyűjtjük össze itt Szombathelyen ezen a kiállításon.
A Bloomsdayen nagy szerepet kap a kortárs irodalom is. Számos felolvasás és könyvbemutató mellett az Életünk című folyóirat legújabb számát is megismerhetik az érdeklődők, mondja Vince Bence főszerkesztő.
Bemutatjuk az Életünk nyári lapszámát, amelynek a tematikája a szabadság kérdései lesz. Aki fogott már a kezébe a friss Életünkből, azt tudhatja, hogy minden lapszámnak van egy nagy interjú alanya. Ennek a lapszámnak Kemény István költő, korunk talán legnagyobb portás költője lesz a nagy interjú alany, és az a szerencsés helyzet áll fönt, hogy vele együtt tudjuk bemutatni majd az új lapszámot, és hogy István mellé fiatalokat is bemutassunk, és itt jön be a Joyce Club vonatkozás. Szerettük volna megmutatni azt, hogy az elmúlt években milyen jelentős fiatal irodalmi mozgás van Szombathelyen, és mennyire intenzív és egyre izgalmasabb a szombathelyi irodalom már a gimnazista korosztályban. Ezért arra jutottunk, hogy idén visszahozzuk évi egyszeri alkalommal az Irodkő stúdió mellékletet, ami a 90-es években volt lényegében egyidős a szombathelyi Bloomsdayjel. Ennek az volt a célja, hogy az Életünk folyóiratban publikáló korszakos szerzők és kanonizált szerzők mellett a fiatalok is publikálási lehetőséget kapjanak. Ez az Irodkő stúdió mellékletben valósult meg. Itt debütált például Jónás Tamás kiváló költőnk.
A hagyományoknak megfelelően idén is lesz murális műhely, és murális műhely keretén belül valamiféle falfestmény, ami az Ulisszeshez kapcsolódik. Most melyik fejezetekre kerül sor, és kik lesznek az alkotók? Szántó István a murális műhely vezetője.
2026-ban is folytatódik a murális műhely szimpozium. Hagyomány szerint minden évben két alkotó jelenik meg egy-egy falfestménnyel. Idén 2026-ban bejutottunk a 11. és a 12. fejezethez készülő falképek megvalósításához. Ugye összesen az Ulisszesz 18 fejezetből áll, tehát még 6 mű van hátra, és tervek szerint 3 év múlva igazán az összes fejezethez elkészül a vizuális adaptáció. 5 éve már az a gyakorlat, hogy van egy magyar és egy ír művész. Idén az ír művész James Early, akinek nagyon erős murális tapasztalata és képzőművészeti tapasztalata van. Ennek a legismertebb darabja 2014-ben létrejött 800 négyzetméteres falkép, amit egyedül készített. Ez a dublini Bloom's Hotelnak a külső homlokzata. Írországban talán úgy is mondják, hogy ez a legnagyobb murális festmény, és idén ő jön el hozzánk. Ugye ő a Szirének című 11. fejezetet kapta, és a pályázatában hangsúlyosan írta, hogy a Bloom Hotelhez készült mű az rettenetesen narratív és illusztratív. Itt Szombathelyen hozzánk egy absztraktabb képi megfogalmazást szeretne megvalósítani, ami nagyon erősen kötődik a ritmus és a zenének a vizuális megfelelőjének a megkeresésére.
A 12. fejezet pedig az ön nevéhez fűződik idén.
Igen, újbóli szerencsém, hogy festetek én is a programon. 2021-ben az első muráliát én festettem, az a szombathelyi Arena óvoda lépcsőházának a homlokzatán található, és idén én a Küklopsz című 12. fejezetet kaptam, aminek a fő témája az előítélet és a kirekesztés és az antiszemitizmus. A helyszín, ahova a kép kerül, régen 44-ben ott volt a szombathelyi gettó, tehát nagyon erős szombathelyi történelmi emlékezetről is szól a mű, ezért is örülök, hogy ezt szombathelyiként én fogalmazhatom meg, és két képi rétegen át fogalmazom meg. Bízok benne, hogy szombathely lakói a munkakészülése közben odajönnek, és tudok beszélni a műről, a műnek a szimbolikájáról. Kapcsolódik ahhoz a fajta képépítéshez, ahogy az első munkám elkészül, valamint reflektál a tavalyi művész Rosin McVegin munkájára is, színhatásában is, mivel a két mű nagyon közel lesz egymáshoz.
1994 óta van Bloomsday. Azt kell mondani, hogy ez egy réteg műfaj, tehát kortárs képzőművészet, irodalom és zene nyilván rétegek. Mennyire érzi magáénak Szombathely most már ezt a fesztivált? Zsirai Dóra főszervező.
Én azt gondolom, hogy egyre inkább, és nekünk célunk is, hogy ne maradjon kizárólag réteg műfaj. Természetesen nagy szeretettel várjuk azokat, akik határozottan a képzőművészet ezen szegmense, illetve az irodalom bizonyos témái iránt érdeklődnek, de célunk az, hogy olyan keretező programokat, vagy alapprogramokat és szórakoztató programokat is kínáljunk ezeken a napokon, amire, hogyha kilátogatnak a látogatók, akkor találkozzanak olyan tartalmakkal, akár performanszokkal, akár akár köztéri installációkkal, amelyekkel más egyéb helyi szombathelyi rendezvényeken nem találkozhatnak.
A szombathelyi Bloomsday idén június 12-én kezdődik. Mai műsorunkban áttekintettük az idei Habidíjas gyermekkönyveket, beleolvastunk a Csend Isten című verses kötetbe, megismertük az év múzeumát Tiszaföldváron, barangoltunk az egykori tévészékházban, és előre tekintettünk a közelgő szombathelyi Bloomsday Fesztiválra. Éljenek az ország bármely részében, töltekezzenek önök is könyvel, kiállítással, sétával vagy eseményekkel. A mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Napi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. 3 nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonósok.hu honlapon.